Értes Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalmából, Szent Péter és Pál apostolok ünnepéről, Gyöngyösön is az Ave cégcsoport szállítja a szemetet. Kellemes rádiózást kívánunk a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea nevében is. Szent Péter és Pál apostolok ünnepéről Kormos Csaba gesztei plébánossal beszélgetünk.
Szeretettel köszöntöm Kormos Csaba atyát a Szent István Rádió mikrofonjánál. Közélet című magazin műsorunknak az egyik riportja Szent Péter és Pál apostolok ünnepén róluk, erről a két apostol fejedelemről szól. Azonban ezt a két apostolt nem csak ezen a napon, a mai napon ünnepeljük, hanem mindkettőjüknek van külön ünnepe is. Mikor van ez, és hogyan alakult ez ki, hogy külön is, illetve együtt is ünnepeljük őket?
Szeretettel köszöntök én is minden kedves rádióhallgatót, és ez egy nagyon meghatározó kérdés, hogy a két apostolnak, a két főapostolnak van-e külön ünnepe, mert hiszen a június 29-et azt már eleve úgy is ismerjük, mint nyári betakarítási, aratási munkák kezdetét itt Magyarországon, azért a magyar népünkben ez megvan, még a nem hívő emberekben is. Tehát szokták mondani, hogy Péter Páltól indulunk, kezdjük a munkát. Viszont az már kevésbé ismert, sőt, hát gyakorló vallásosok sem mindig vannak azzal tisztában, hogy milyen külön ünnepeik vannak, amire a kérdés irányult. Nos, február 22-én van Szent Péter apostolnak az úgynevezett székfoglalásának az ünnepe, hiszen ő nem csak Róma, hanem a világ püspöke is, és ez azt jelenti, hogy Róma püspöke a többiekkel közösségben, vagyis kollégiumban van, de első a többi között, és az elsőség ez nem csak tiszteletbeli, hanem joghatósági elsőség is, tehát a keresztény ókortól több szerző elismeri, hogy Róma püspökének joga van az egyházak, a különböző egyházközségek és a különböző püspökségek ügyeibe, ha szükséges, beleszólni. Ezt ünnepeljük, illetve ennek a pápaságnak, tehát a kezdetét, Szent Péter székfoglalásának ünnepén, és ezért szoktuk mondani, hogy például Péter székében most ez és ez a rendtatja ül, jelen esetben 16. Benedek pápa. A másik pedig, ami megint csak egy nagyon fontos, mert megint csak a magyar népünkkel, és hát persze más európai népek szóhasználatával is kapcsolatba hozható a pálforduló. Ez az időjárásban is fordulatot szokott hozni. És ez pedig január 25-én van, amikor az ő élete teljes 180 fokos fordulatot vett, megtért, és a keresztények üldözőjéből a keresztény népek tanítómestere lett.
Hát ezt ünnepeljük január 25-én, amikor Saulból vagy Saulusból Paulus lett.
Így van, ez külön öröm számomra, hogy ez elhangzott, ez a kis szójáték, mert a Saulus az azt jelenti, hogy nagy, a Paulus pedig kicsi, tehát ő, aki magát nagynak tartotta, és emberi szempontból talán az is lehetett, hiszen egy rettegett üldözője volt a keresztényeknek, és bizony a megtérésének a hírét egy kicsit kétkedve is fogadták azért a különböző egyházközségek, de természetesen mégis hát elfogadták. A Paulus azért is, mert látták, hogy ez a rettegett ember, ez önmagát megalázva Krisztusnak a követőivé vált, és tudott kicsivé válni, de a szónak abban az értelmében, hogy úgy legyen nagy, hogy az Isten tegye nagyjá, és ne saját magát tartsa nagynak. Én azt hiszem, hogy ez mindnyájunk keresztény életében egyébként egy üzenet, hogy ne önmagunkat tartsuk igaznak, meg nagynak, mert akkor már baj van, hanem itt Jézus mondása igaz, hogy aki magát fölmagasztalja, azt megalázzák, aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. És ez történt Pál apostolnál.
Mi a közös a két apostolban? Miért ünnepeljük ma őket együtt?
Azért ünnepeljük együtt június 29-én a két apostolt, mert nagyon sok ponton az életüknek a utolsó állomása az összekapcsolódik, és ez az utolsó állomás, ez Róma. Tehát eleve ott hirdették Jézus örömhírét. Péter volt az első pápa, Pál is egyfajta előjárónak tekinthető, tehát ez már a második vonatkozás, és a harmadik, hogy Krisztus után 67-ben mind a ketten Rómában szenvedtek vértanúságot, és hát éppen ezért van nekünk, római katolikusoknak, központi jelentősége Róma városának. Nagyon fontos, és talán sokakban nem egészen tiszta vagy világos, hogy a Szentírás az többször említi, hogy a 12, méghozzá nagybetűvel. És jogosan, mert Jézus kiválasztott több tanítvány, de a leginkább bizalmi emberei a 12 apostol voltak. És ugye hát annál tragikusabb, itt zárójelben jegyzem meg, hogy még a bizalmi emberek közül is voltak olyanok, aki elárulta, ugye szegény Júdás, volt, aki megtagadta, Péter, de ezt keservesen megbánta, sírásra fakadt, és szinte a könnyeiben született újjá, és úgy nevezzük ezt a 12-t, hogy apostoli kollégium, közösség. Nem is olyan nagyon régen volt, méghozzá június 11-én Szent Barnabás apostol napja. Ugye megint csak azt mondjuk, hogy apostol. Aztán ismerünk ilyet, hogy Szent Mátyás apostol. Aztán Szent Pál apostol. Most akkor olyan emberekben, akik nem annyira járatosak Krisztus tanításában, az egyház igehirdetésében, fölvetődhet, hogy akkor tulajdonképpen mi az apostoliságnak a kritériuma. És hát itt azt kell mondanunk, hogy amikor a három fő apostol a 12-ből, a három oszlop, Péter, Jakab és János találkoztak Pállal, akkor elismerték, hogy az ő meghívásának isteni eredete van, tehát hogy Jézus hívta meg, és akkor ezzel tulajdonképpen legitimálták, törvényesítették azt, amit már a Jóisten eleve jóváhagyott, ez emberileg is jóváhagyatott, ha szabad így mondani. Másrészt Barnabást is elfogadták, mint Szent Pálnak a munkatársát, aki Ciprus szigetén született, és ott is halt meg, ott hirdette Jézus örömhírét, de volt Pál apostolnak kísérője, volt evangelistának kísérője. És ugye Mátyás apostol pedig azért apostol, mert sorshúzással, mint tudjuk az apostolok cselekedeteiből, a 12-ből megmaradt 11 azt mondta, hogy Júdás helyébe válasszunk egyet, aki elismert a nép előtt és Szentlélekkel eltelt férfi.
Tegnapi nappal itt az Egri Egyházmegyében és az Egri Bazilikában az Ternyák érsek úr lezárta a Szent Pál évet. Csaba atya hogy látja, hogy akár a saját egyházközsége életében, vagy a saját életében nek a Szent Pál évnek mi volt a legfőbb hozadéka?
Örvendetes, meg Isten ajándékának tekintető, ez, erről beszélgettünk felnőttekkel, gyermekekkel is mostanában, hogy ha megfigyeljük, akkor minden évben ad édesanyánk az egyház, és hát főleg az ő jegyese Jézus Krisztus egy bizonyos évet. Erre érdemes egy kicsit visszatekinteni. A szent életű és boldog emlékű II. János Pál pápa elrendelte ugye a rózsafüzér évét, aztán jött az eukarisztia éve, az ő életének az utolsó nagy ajándéka, ezt mondták róla többen, például 16. Benedek pápa is. Aztán jött a nemzeti ima év, aztán Szent Erzsébet éve, a Szentírás éve, és ugye nagyon érdekes, hogy sokszor ezek az évek úgy meccésben, egy kicsit fedésben is vannak, de ez nem is baj, mert egymást erősítik, mert a Szentírás éve már úgy fejeződött be, hogy már elkezdődött Szent Pál éve. Múlt év június 29-ével, és ennek a legfőbb hozadéka az volt meg minden emlékévnek, hogy egy bizonyos hitigasságot, vagy a hitünknek egy fontos eseményét, vagy a hitünknek egy fontos eszközét, ha úgy tetszik, a hitünknek a teljes eszköztárát, úgy fokozatosan kibontakoztatja, és például hát a Szentírásból, Szent Pál apostol leveleivel sokkal mélyebben, sokkal behatóbban, sokkal bensőségesebben megismerkedhettünk Szent Pál évében. Egy példát emelnék ki, hogy kedves testvéreim, mondtam ezt már szentbeszédben, ha például a Filippiekhez írt levél 2. fejezet 5-től a 11. versig terjedő szakaszt olvassuk, akkor azt szinte minden nap el lehet olvasni, és hát imádságként el lehet mondani, tehát a vérünké várhat.
Szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyal mód szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimban. Legyek bár próféta, vagy tudós eretnek, s lehet oly hitem, hogy hegyeket mozdít meg, mégis semmi vagyok hiány szeretetnek. És ha vagyonomat mindet felétetem, és bár testemet is végül tűzre vetem, de szeretet nélkül mit sem használ nekem. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyalhoz szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Hiszen a szeretet bosszú tűrő, kegyes, hiszen a szeretet nem irigy, ingyenes, hiszen a szeretet egész, nem részleges. Jövendő mondások mind eltöröltetnek, megszűnik tudomány, megszűnnek a nyelvek, mert az része csak az örök szeretetnek. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyal mód szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Mikor gyermek alék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy is gondoltam, úgy is ismertem meg színről színre minden, s ti is így ismertek. De most tükör által homályosan látunk, most csak rész szerint van bennünk a világunk, most csak mint a gyermek teljességre vágyunk. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyal mód szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék, emberként s angyal mód szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
Ahogy Csaba atya fogalmazott, hogy ezek az évek egymás répülnek, és átfedés is van benne. Ez figyelhető meg most is, amikor június 19-én 16. Benedek pápa Jézus szentsége szívének ünnepén meghirdette a papok évét, és ez már kapcsolódik talán Szent Péter apostol és első pápa életéhez is.
Így van, 10 nappal ezelőtt elkezdődött a papok éve. Nem csoda, hiszen egy mondat most nagyon eszembe jut, és ez nagyon gyakran eszembe jut, hogy Jézus Krisztus fölséges ismeretéhez képest mindent hátránynak tartok, sőt, szemétnek tekintettem, csak hogy Jézus Krisztust még inkább megismerjem, és őt elnyerhessem. Ha nem is szó szerinti idézet ez, de mégis ez a lényeg, az ő fölséges ismeretének kell a papokban egyre inkább elmélyülnie. És itt most hadd utaljak arra, amit a szentelési szertartásban dr. Ternyák Csaba jelenlegi egri érsekúrtól, megyés főpásztorunktól hallhattunk, hogy a paptól általában azt szokták kérni, hogy tessék szíves lenni értem, vagy értünk imádkozni. És érsekúr azt mondta, hogy most ezt a papszentelést, ezt a nagyon szép szentmisét felhasználom arra, hogy ünnepélyesen én is megnyissam itt az Egri Főegyházmegyében a papságévét, és arra kérem a híveket, hogy imádkozzanak a papjaikért. Olyan helyzet alakult ki, ezt tudjuk, hogy nagyon sokszor elhagyatottá válnak az emberek, akár a családokban is gondok vannak. Hát még hogyha egyedül élő emberek jutnak eszünkbe, és ilyenek azért a római katolikus papok, jó, hogy a Szentlélek kegyelme, meg az Isten szeretete, meg Szűz Mária oltalma van velük, de mégis emberileg egyedül vannak, és nagyon fontos, hogy a papság évében egy gyakorlati tennivaló a hívek számára, hogy imádkozzanak a papokért, figyeljenek oda jobban rájuk, és amiben csak lehet, legyenek a segítségükre azért, amit megint csak érsek úr mondott, hogy minden pap törekedjék arra, hogy szent lehessen, és hogy Jézus szíve szerinti pásztor lehessen. Még ez annyit fűznék hozzá, hogy az egyik barátom, egy nagyon komoly művelt és hát nagyon olvasott ember azt mondta, hogy van egy ortodox mondás, hogy ahhoz, hogy egy pap be tudja tölteni a hivatását, tehát hogy igazán pap lehessen, és ne csak egy funkciót, egy szerepet töltsön be, hanem úgy a benseje, a szíve is teljesen Jézus szíve szerint alakuljon, ahhoz legalább 1000 embernek kell érte imádkozni. Ha belegondolunk, hogy minden papra manapság jut olyan 4000 ember, akkor én azt hiszem, hogy megvan ez a szám. Tehát ami látszólag hátránynak tűnik, azt most fordítsuk előnyre, méghozzá olyan szempontból, hogy odaadóan és tudatosan imádkozzunk a helyi plébánosunkért különösen, és a káplánért vagy a káplánokért.
A papság évében Szent Péter és Pál apostolok miben lehetnek példaképei mind a papoknak, mind pedig a Krisztus hívőknek?
Szabad így fogalmaznom, ez egy csodálatos kérdés, mert azért is csodálatos, mert több szentírás idézettel válaszolhatok, amivel eleve készültem. Az első, a papoknak abban példakép Szent Péter és Pál apostol, például azt mondja Péter apostolnak az Úr Jézus, először is visszafelé kezdem, a 4. evangelistánál, Szent János evangéliumának 21. fejezetében ugye megkérdezi háromszor, hogy Péter, szeretsz engem. Péter harmadszorra már kicsit elszomorodva, bánatosan azt mondja, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Péter és Pál arra példa, mint ami a székesegyház oltárán is megtalálható felirat, hogy Péter hitével, Pál szívével, hogy mi is Péter hitével és Pál szívével éljünk. Tehát ne legyünk holt hitű és hideg szívű emberek, hanem élő hitű és izzó, szenvedélyes, szeretetű emberek. Én azt hiszem, hogy Péter és Pál így együtt alkotják a mintát számunkra. Aztán azt mondja Szent Lukács evangélium a 22. fejezet 31. versében Jézus Péternek, hogy Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, én azonban imádkoztam, érted, hogy meg ne fogyatkozzék a hited, hogy te egykor megtérve megerősíts testvéreidet. Na most a Szent János idézet után ez a másik hely, amit arra szoktunk mondani, hogy a pápaságnak egyfajta szentírási helye, ugye a főapostolságnak a kifejezése, Péter mindenkor jut utának feladata, hogy megerősítse testvéreit a hitben. És ami talán a legközismertebb, ezt hagytam a végére, hogy Szent Máté evangélium a 16. fejezet 13-tól a 19. versig terjedő részben azt mondja Jézus, hogy mikor megkérdezi az apostolokat, hogy és ti kinek tartotok engem? És akkor Péter a Szentlélek indítására azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akkor erre azt mondja az Úr és Mester, hogy Simon, ezentúl te Péter leszel, azaz kősziklat. A név megváltoztatása azt is jelenti, hogy legfőbb pásztorrá és legfőbb pappá teszi az egyházban Pétert, tehát megváltoztatja a jelentőségét, a tevékenységét az Úr, és azt mondja, hogy erre a kősziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Boldog vagy, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, nem emberi értelem, hanem az Isten lelke. Pontosan ez a Péter apostol mit mond nekünk híveknek? Talán pont a Jézussal átélt események kapcsán azt mondja, és ezt nagyon szeretem és nagyon fontos, hogy ti, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott meg titeket. Kedves paptestvérek és Krisztusban kedves testvéreim, az a mi feladatunk, hogy ebbe a sokszor sötét és félelmekkel teli világba a szeretet világosságát hozzuk el.
Szent Péter és Pál apostolok ünnepéről és a papság évéről Kormos Csaba gesztei plébános atyával hallottak interjút.
Megértse az Istent, mind elhajlottak, kik valaha hittek. Torkuk nyitott sír, csalárdul szólanak, áspis kígyó ül a nyelveik alatt. Ám te igaz vagy, Uram, igéidben, és diadalmas ítéleteidben, ezért áldalak a népek közepet, és énekelem, Uram, a nevedet. Dicsérjétek az Urat minden népek, minden nemzetek, dicsérjétek. Mindenkor fiadért írtanak, s mint vágó birkát az képen tartanak. Mégis boldog az, kinek megbocsájtva, béfödve bűne, s minden hamissága. Népednek hívod azt, amely nem néped, kedveltnek, amely nem kedves te néked. Ezért áldalak a népek közepet, és énekelem, Uram, a nevedet. Dicsérjétek az Urat minden népek, minden nemzetek, dicsérjétek. Seregek Ura, ha nekünk utódot nem hagytál volna, nem hagy semmi módot, hogy ne Szodoma és Gomora útján járjunk, hasonló kárhozatra jutván. Ám te igaz vagy, Uram, igéidben, és diadalmas ítéleteidben, ezért áldalak a népek közepet, és énekelem, Uram, a nevedet. Dicsérjétek az Urat minden népek, minden nemzetek, dicsérjétek. A botlás kövét Sionban leraktad, de szégyent nem val ki szenved miattad. Botrány szikláját Damaszkuszba menet, utamba tetted, férítvén engemet. S aki nem keresett, az is rád talált, fölismert, aki nem is utánad járt. Ezért áldalak a népek közepet, és énekelem, Uram, a nevedet. Dicsérjétek az Urat minden népek, minden nemzetek, miatt a mennybe fölment, s foglyokat fogva vitt, s onnan oszt ajándékokat. Az ő győzelme elnyelte a halált, az írás szava benne valóra vált. Halál, hol a te hatalmad, kérdezem. Halál, hol a te hullánkod, kérdezem. Az Úr velem van, nincs bennem félelem, és akkor ember mit árthat én nekem? Dicsérjétek az Úrat minden.